Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak atya, aki megtörte a halál erejét és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg feltámadás ünnepén Isten igéjét, amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával bizonyságot szeretnék tenni előttetek a húsvéti örömhírről, és amely megírva található Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele 4. fejezetében, a 7. és a 8. versekben eképpen. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megbátorítsa szíveteket. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ami Úrunk Jézus Krisztus feltámadott, üres a húsvéti sír, sőt a feltámadott Jézus Krisztus sokaknak megjelent. Miért? Azért, hogy megbátorítsa szívünket. Ez a húsvét evangéliuma Pál apostol Kolossébeliekhez írott levele alapján, hiszen ő jól ismeri helyzetünket, és ezért siet segítségünkre, hogy valóságos, örökké való, soha el nem múló segítséget adjon, és mennyei világának gazdagságával megbátorítsa a szívünket. És valljuk meg őszintén, hogy kell ez a bátorítás. Nagyon kell ez a bátorítás. Amikor Jézust eltemették, egy nagy követ hengerítettek a sírbolt szájára. Ezek úgynevezett barlangsírok voltak, és egy sziklából egy korong alakú követ faragtak ki, amely egy lefelé lejtő kőpadon, kősínen gurult a sírbolt szája elé, amikor valakit oda eltemettek. Addig ki volt ékelve ez a kő, és ezt az éket vették el, és akkor a korong alakú nagy kő lezárta a sírbolt száját. Innentől kezdve még sok-sok férfi erő is alig tudta volna megmozdítani ezt a követ. Nem véletlen, hogy az asszonyok, akik húsvét reggelén azért igyekeztek, hogy megkenjék Jézus testét, azt kérdezték egymás között, hogy hát ki fogja nekünk a követ elhengeríteni. Mert ez a kő mozdíthatatlan, ez a kő elhengeríthetetlen. És ez nem csak a valóságban volt így, hanem ennek van egy nagyon komoly üzenet értéke, ami helyzetünket illetően, mert hogyha az apostol a helyzetéről beszél, akkor beszéljünk mi is a valóságos helyzetünkről. Milyen a mi helyzetünk? Milyen egyáltalán az emberiség helyzete, vagy milyen az ember lét helyzete Isten nélkül? A kő egy szimbólum. Ahogy lezárja mozdíthatatlanul a sírbolt száját, kifejezi az ember lét minden zártságát. Én néhányat csak felsorolok, nem tudom kifejteni. ez a zártsága az idő zártsága, a tehetség zártsága, a lehetőségeink zártsága, a sok tekintetben való meghatározottságunk zártsága. De ez a zártság, az emberi kapcsolatok, az önzés, a konfliktusok, a gyógyíthatatlan sebek, a harcok, az érdekvezérelt háborúságok zártsága is. Ez a zártság a bűn, a betegség, a halál, a gonosz hatalmának zártsága. Ki az, aki elhengeríti ezt a követ? Ki az, aki ezeket a zártságokat oldani tudja? Milyen hatalmas a bűn, a betegség, a halál, a gonosz hatalmának zártsága. És arra kérlek benneteket, így ültök itt, hogy gondoljátok át a saját helyzeteteket egyéni, egyházi, közösségi értelemben. Ugye ez a mi helyzetünk. Ahogy a kő lezárta a sírbolt száját, ugyanilyen zártságokkal van tele a mi életünk. És hogyha az apostol kifejezésére visszatérek, az evangéliumról beszéltem az imént, ami egyébként újszövetségi napi igénk. Milyen a te helyzeted itt és most? Milyen terhekkel jöttél ide? Mi az, ami nyomaszt házban, hazában, egyházban, világban, személyes életedben? És tudjátok, ez a zártság valójában a holtpont zártsága. Ilyen a helyzetünk Isten nélkül rettenetes, mint ahogy Babits írja a lírikus epilógiában, hogy vak dióként, dióba zárva lenni és törésre várni, ó be, megundorodtam, hogy ez egy olyan dió, ez a zártság, amit emberi erővel nem lehet feltörni, nincs az a kalapács, ahogy emberi erővel a követ nem lehetett elhengeríteni, hogy nincs az az óriás daru, nincs az a robbantás, amely ezeket a problémákat meg tudja oldani, sok mindent képes megoldani az ember, és áldott legyen ezért az Isten, hogy adott nekünk értelmet, adott nekünk okosságot, sok-sok tehetséges, zseniális, öt talentumos embert, miközben az egy talentumos emberek is nagyon-nagyon értékesek, mert itt de mennyiségi különbségről van szó. És hogyha ezt jóra használjuk Isten lelke által, akkor sok mindent megoldhatunk, és dicsőség ezért Istennek. De az igazán lényegi dolgok előtt tehetetlenül állunk, hogy nem feltörhető az a dió, az a sokféle zártság emberi erővel, amiről szól Isten igéje. Soha nem felejtem el, hogy egyszer valakinek a lemondása kapcsán ilyen hatalmas piros betűkkel jelent meg a lemondás oka. Félelem, fáradtság és undor. Félelem, fáradtság és undor. És el lehet jutni idáig. És akkor, ha az apostol levélbeli részét még inkább kiemelem, van-e nekünk olyan tükhikoszunk, meg onézimoszunk, akik ott vannak az apostol nehéz helyzetében, majd erről máskor beszélek, fogságban nehéz körülmények között írta ezt a levelet, akikről azt mondja, hogy szeretett testvér, hű diakónus, szeretett szolga, szolgatársam, testvérem, barátom, bajtársam. Tükikosz az, aki el fogja vinni majd a levelet a kolossei belieknek, Onézimosz ott marad vele. Van ma ilyen emberünk? Ma, amikor az a helyzet, hogy alig bírunk egymással zöldágra vergődni, amikor alig merünk bízni már egymásban, hogy miért van az, hogyha leülök egy beszélgetésre, akkor minden szavamat át kell gondolnom, mert soha nem tudom, hogy egy felvételt mikor raknak majd elém arról a beszélgetésről. És ennek bizony már mindannyian ki vagyunk téve, hogy van igazából testvér, barát, bajtárs, hűséges testvér, odaadó szolga, szeretett szolga, aki a bajban is velünk van. Hát ilyen a helyzetünk. Nem akarom tovább részletezni, sorolni, ilyen a helyzetünk, de... No szóval itt következik a feltámadás evangéliuma. A húsvéti örömhír, hogy nagyon kell a bátorítás, mert igaz az a diagnózis, amit felsoroltam. De hát a feltámadás örömüzenete az, hogy van bátorítás. Nem is akármilyen bátorítás, isteni bátorítás. János evangéliuma így írja, nem lehet jobban lefordítani, tehát kicsit magyar talannak tűnik, hogy az asszonyok látták, hogy a kő el van véve a sírbolt szája elől, szájáról. Elhengerítette valaki a követ, aki egyedül képes elhengeríteni sokféle zártságról a követ. Bach János passiójának a kezdő kórusa jut eszembe, és mindig a gyönyörűségtől borsodzik a hátam. Minden nagy héten meghallgatjuk szinte, és tudjuk, hogy a passió a halállal zárul, de ez a kezdő kórus, ez már előre vetíti a reménységet, a megoldást, a helyettes elégtételnek, azt az isteni pecsétjét, amit húsvétkor rátette a minket szerető, határtalanul szerető Isten hatalmas cselekvésére az Úr húsvétkor. És Bach János passiójában ez a kezdő kórus dicséri az Urat, az élő egyetlen Istent, az ő szolgáló szeretet hatalmáért. Hát melyikünk ne ismerni ezt a kórust, és azon döbbentem meg, hogy gyönyörű a mű a kis zenekarral, a csemballóval, régi zenei eszközökkel, hátul a fuvósokkal, és a kórussal. És itt különösen az volt az érdekes ebben az előadásban, hogy a kórus tagjaiból voltak a szólisták, akik énekelték az áriákat. Három szoprán, három alt, három tenor, három basszus, de mind szólista volt, és ez a 12 fős kórus úgy zengett, mint egy 120 fős kórus lett volna, és dicsérte az Istent, olyan bátorító volt, olyan felemelő volt, az ember egy pillanat alatt felüdül, hogy az a Jézus Krisztus, aki karácsonykor megszületett, húsvétkor, nagypénteken meghalt, és húsvétkor feltámadott a halálból. Tehát a kő el van hengerítve, hogy Bach dicséri Isten hatalmát. Ez a hatalom, a szolgáló szeretet hatalma, teremtő hatalom, újjáteremtő hatalom, életet ajándékozó hatalom. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Az a hatalom, ami feltöri a diót. Az a hatalom, amely az elsorvadt életek zártságát egyszerre csak megnyitja. Értitek, van bátorítás, igazi, isteni bátorítás. Nem megnyomorító hatalom, hanem az Isten teremtő, újjáteremtő, bűnbocsátó, új életet és örök életet ajándékozó hatalma. Minden rendben van, nincs semmi baj. Ez a húsvét evangéliuma. Halljuk meg ezt az isteni bátorítást, és ez egy alapvető szabály, hogy Jézus Krisztus feltámadását nem magyarázni kell, nem bizonyítani kell, ez lehetetlen, ez az emberi értelmet felülhaladja, ez Isten cselekvése, ez a világtörténelem legnagyobb eseménye, amely a történelem kereteit ugyanakkor szétfeszíti. Nem magyarázni, nem bizonyítani, hanem hirdetni és bizonyságot tenni róla. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott, örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vigaszunk, kell a bátorítás, és ünneplő húsvéti gyülekezet, van bátorítás, igazi, isteni, hatalmasan értünk cselekvő bátorítás. Ez a húsvét evangéliuma. És akkor mi ezzel az isteni bátorítással élhetünk. Ettől kezdve. És erről hadd szóljak még pár szót, mert hát nem maradhat úgy az életünk, ahogy ide jöttünk. Tényleg a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. És hogyha a mai evangéliumi részből kiindulunk, akkor itt a maga az evangéliumus, amiről egy evangelizációs sorozatot is tartottam már, tehát itt most tényleg csak bökszavakban tudom elmondani, hogy mit jelent ez a húsvéti bátorítással megélt élet. Hogy amikor Magdalai Mária viszi a hírt, hogy a kő el van véve a sírbolt szájáról a tanítványoknak, akkor a szomorú tanítványok kimozdulnak a holtpontról. Érted, a húsvéti bátorítás kimozdít életet sokféle holtpontjáról. És ezek a tanítványok elindulnak az üres sír felé, különösen Péter és János elkezdenek versenyt futni a sírbolt felé. Kimozdít a holtpontról, megelevenít, lelki futásra indít, jókedvel, van értelme az életnek, van cél, van irány. De ez a futás nem a másikat legyőző futás. Milyen döbbenetes az, hogy ilyen a húsvéti ember, hogy a fiatal János előbb ér oda az üres sírhoz. De megvárja az idősebb Pétert, aki lemaradt, és előre engedi. A fiatal előre engedi az idősebbet, pedig ő nyerte meg a versenyt. A húsvéti ember ilyen. A húsvéti bátorítás kimozdít a holtpontról, elevenséggel, lelki futással, életértelemmel, örömmel ajándékoz meg, és persze húsvéti látással. János belépett, látott és hitt. Látta, hogy üres a sír. És eszébe jutott, hogy Jézus háromszor mondta, hogy emberek kezébe adatik, megalázzák, meghal, de bízzatok, harmada feltámad a halálból. És ez eszébe jutott. Látott és hitt. És ha itt elkezdenék még a tényére menni ennek az igének, hogy a látni a görögben az három különböző ige. Magdalai Mária látta a húsvéti üres sírt. És kétségbe esett, hogy jaj, elvitték az én uramat. Sírrablás történt. Ez a görögben a blepó, a felszínes látás. Akkor Péter, aki elsőnek belép a sírboltba, ez megint egy másik ige, látta, hogy szépen a leplek össze vannak hajtva, és ott vannak a kőpadon, képzeljétek el, hogy a világtörténelem legnagyobb eseménye, feltámad a halálról valaki, és összehajtja a lepleket, hogy kelünk fel mi reggel, és néha, hogy hagyjuk ott az ágyunkat, és Péter látta. És minden pontosan szemügyre vett. Ez a teóreó, a teoretikus látás, megmérem, ok, okozat, összefüggés, racionalitás. És János belépett, látott és hitt. Ez a horáó, a hitlátása. Tehát a húsvéti bátorsággal teli ember, az kimozdul a holtpontról, és megfutja a pályát, lelkileg hitben, mint Isten követe, Jézus követésében, és a hit látásával lát. És hogyha ugyanezt, tényleg csak egy mondat, lefordítom a mai igére, a Kolossé levél üzenetére, hát óriási dolog, hogy az apostol azt mondhatja, hogy én elküldöm Tükhikoszt, hogy megtudjátok, hogy milyen az én helyzetem. Mondja Kolossé gyülekezet tagjainak. A húsvéti embert érdekli a másik helyzete. Hogy vagy. És miközben nem magaddal vagy elfoglalva, te elkezdesz gyógyulni. Vagy kinyílsz a másik felé. Próbáld ki. Ki a te embered, a rád bizottak. És sokszor váltakozik, hogy ki az az ember, akire oda kell figyelned, hogy mennyire érdekel a másik helyzete, a húsvéti embert érdekli a másik helyzete, hogy majd ha én kerülök olyan helyzetbe, én mellettem is lesz olyan testvér, akit érdekel az, hogy én hogy vagyok, és miben szorulok segítségre, miközben a te helyzetedben, meg az én helyzetemben együtt látjuk ezzel a húsvéti bátorsággal a húsvéti látás optikáját, hogy nem a körülményektől függ a hitünk és az örömünk. Mert Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra feltámadott, és mi bármilyen helyzetben vagyunk is, az örök élet tágasságában élünk, ezért biztathatjuk egymást a konkrét helyzetünkben is. A húsvéti hit bátorítása holtpontról kimozdít, lelki futást ad, az örök élet a hit látását adja, miközben tudjuk egymást lelki gondozni, érdekel a másik helyzete, és igenis van szeretett barát, hű szolgatás, testvér, bajtárs, aki ott áll mellettem, vedd észre, akit az Isten állított melléd, nem vagy egyedül, és nem folytatom a sort. Kell a bátorítás, Krisztus feltámadottak, ő el van hengerítve. Van bátorítás, és mi ezzel a bátorítással élhetjük az életünket. Kedves testvérek, elém került egy festmény, amit közelmúltban kaptam valakitől. Ez egy amatőr festmény, de gyönyörű, amely hátulról ábrázol egy szalma kalapos nőt, egy fiatal nőt, bár az arca alig látszik, tehát, hogy fiatal vagy idős, mondjuk azt, hogy lélekben fiatal, és napozik a tengerparton a verőfényben. És az egész kép tele van gyönyörű, életes színekkel, minden verőfényes reménységgel, örömmel teli, egyszerre nyugodt és boldog aktivitással teli. Hát kedves testvéreim, lehet, hogy egy évben egyszer eljutunk pár napra a tengerpartra, de ezt a bátorítást komolyan veszed, akkor bármilyen helyzetben vagy. Jusson eszedbe ez a festmény, hogy lelkileg valójában ilyen helyzetben vagy. Tele örömmel, reménységgel, mintha a tengerparton napoznál, a mennyei világ előszobájában. És hát ahogy ezt a képet megláttam, kipattant egy Nagy László staktus a fejemből, egy kis húsvéti imádság. Adjon az Isten nevetést, reggelt, amely kedvel ér, léptembe pergő dallamot, szemembe tiszta ablakot. Áldott húsvétot ezzel a mennyei bátorító örömmel és reménységgel. Amen.